16. kalap, vagyis a Kalap című csütörtök délelőtti műsorunk 16. adása. Faragó Judit vagyok, és aki itt ül mellettem, és gondoskodik rólam, és biztosítja, hogy minden szóljon, főképpen a zene, az Madár Tamás. Hát előjáróban az obligált meteorológiai jelentésről csak annyit tudok mondani, hogy szezon nyitottunk, mindenféle szezont, időjárásilag pedig az aranyat érő májusi esők szezonját nyitottuk. Azt hiszem, hogy erre nagy szükség van még akkor is, ha nem túl barátságos a hangulat, és nem olyan kellemes kinézni az ablakon a szemközti házablakokkal teli falára, mint amikor a nap süt. Egy hete találkoztunk utoljára, és ilyenkor óhatatlanul úgy csinál az ember, mintha rajta kívül nem készítene más kollega műsor, de bizony készít, hiszen itt naphosszat mennek az adások, váltjuk egymást a kollégákkal, és mindenféle történetről, mindenféle eseményről szó esik. Mégis, amikor az ember egy hét után ide kerül, akkor átgondolja, hogy mi is történt. Én most nem is egészen egy hetet, hanem többet gondoltam át, mert abban a helyzetben voltam, hogy amikor Kis László botránya kirobbant, akkor két napra rá műsor volt, és elmondhattam igen szenvedélyes véleményemet, amelyet azóta is fenntartok, de hát az ügyben azóta számos fejlemény zajlott, és azt nem mondanám, hogy vége van, de minden esetre egy hangsúlyos pontját tették ki a történeteknek tegnap, amikor is három virágcsokrot átadtak, az egyiket Kis László, a másikat Gyárfás Tamás, a harmadikat Hargitai András, az úszószövetség új kapitánya, Kis László utóda. Ez egy elegáns, szép gesztus, én méltányolom is, de azt hiszem, hogy ez a történet nem erről szólt. Hogy miről, azt én nem tudom pontosan még megfogalmazni, mert az információk még mindig buzognak, áramlanak, és bizony kell egy kis idő, amíg leülepednek, és az ember mindenféle okosságot megtapasztalhat, tanúságot levonhat. Ez egyébként is valószínűleg nem az én feladatom lesz, nem is vállalkozom rá. De abban az egyben biztos vagyok, hogy az erőszakról ezek után már nem lehet úgy beszélni, ahogy eddig beszéltünk róla. Nem lehet úgy eltemetni történeteket, ahogy eddig eltemettük ezeket a történeteket. És még valamit, illetve valakit szeretnék felidézni. Az egyik kommentálója ennek a történetnek neves kollégáim közül Friderikus Sándor volt, aki tőle szokatlan szenvedéllyel foglalt amellett állást, hogy nem lehet három nap alatt tönkretenni egy fél évszázados életművet, lett légyen is bármekkora az a bűnvétek, hiba, amely előtte lezajlott, megtörtént, amelyet elkövettek. Friderikus nagyon szenvedélyes volt, és ráhivatkoztak sokan is, és ennek fényében kicsit árnyékba borult az az ember, akinek ő ezt konkrétan ott a stúdióban mondta, ugyanis Friderikus egy interjút készített akkor, amikor a véleményét kifejtette, csak hát erre már kevesen figyelnek oda, mert a nagyon bölcs Gerő András történész korán sem volt olyan vehemens és indulatos, és sokkal megfontoltabb volt, mint kérdezője. Én csak egy mondatot idéznék föl tőle, amelyet sokszor ennek a beszélgetésnek a folyamán többször is elmondott, és ez úgy hangzott, hogy nincs róla tudásunk. Mindig, amikor Friderikus, legalább őt, aki ott van a stúdióban, és aki válaszolni képes az ő mondandójára vagy kérdéseire, felszólította, hogy valamit mondjon, Gerő András, a bölcs történész, aki nem két évben, nem 50 évben, nem 100 évben, hanem esetenként több száz évben gondolkodik és kutat, azt mondta, hogy nincs róla tudásunk. Én ezt a mondatot nagyon megfontoltam, megtartottam magamnak, és annak ellenére mondom még most is, hogy nincs róla legalábbis elég tudásunk, hogy hát az azóta eltelt időben rengeteg információ, rengeteg történet kavarodott föl, és bizony még nem tiszta ez a víz, ebben a vízben még sok a sár, még sok az iszap, nem nagyon látjuk, hogy mi minden van, és sokszor az az embernek az érzése, hogy a sok-sok információ úgy szóval megzavar bennünket, de önök ne hagyják magukat megzavartatni a sok információtól. Kérem szépen, hogy higgadtan olvassanak el mindent, gondolkodjanak el rajta, és legyenek bölcsebbek. Én azt gondolom, hogy a közönség, a közvélemény Ebben az ügyben, legalábbis amely megnyilvánulások hozzám eljutottak, nagyon-nagyon meghatóan és bölcsen viselkedett. Mondanék egy olyan kifejezést, ami nem divatos manapság, és nem is biztos, hogy létezik. Én azonban megtapasztaltam, hogy a közmorál, a társadalmi morál azt hiszem nem vizsgázott rosszul ebben az esetben.
A nyugat, szép nyugat, szép vadnyugat, rég ajánlom én, s lám itt van szegény. Ó, én szegény kis hazám, már nem ajánlanám, nem ez volt a cél, elkapcsa a cél. Kemetik kis Singer Bob Dylan, izgalmasak voltak én nekem, s mondtam szólj, csak szólj, örökké rock and roll. Hosszú haj és a jazz, izgalmasak voltak fest, és Kádár Jánosék csak a rock'n'rollt félték. És a nyugat legyőzte a kádárokat, szerte szálltak ők még a század vég előtt. Picike szobámban sírok én, még az unokám is Bob Dylan, és a Beatles-ek már kábszer dílerek. Ó, anyukám, anyukám, nézz ide rám, öreg lett kis fiad, a vad nyugat miatt. Jánosom és kadarom, én a szemem lehunyom, és szemhéjam alatt látok sztárokat. Marilyn Monroe és Mick Jagger rágógumi ködben úsznak el, és Andy Warhol hófehér hajjal szól. Hé, magyarok, magyarok! A koncept már régen halott. Szegények lesztek bizony, úgy, ahogy voltatok. Hát a franc hitte ezt fún, kérdezlek vén Bob Dylan, hogy a rock'n'roll fekvésben is szól. Amerre én elmegyek a kertünk alatt, látom a virágokat. Mondom nekik, ti virágok, bizony nekünk ez a korszak maradt. És édes haver Bob Dylan, picike szádat puszilom én.
Ezután a szerző után, ezután az előadó után nem szeretnék újabb számot föltenni, noha lenne rá időnk, hogy még zenéljünk. Nem, nem zenélek. Hát inkább elmondom, hogy mi minden lesz, ami a mi mai műsorban. Hát természetesen megint beindult az agyam, és néhány szösszenetet az önök rendelkezésére bocsátok, remélem tetszeni fog. A második órában pedig vendégül látom Balázsovics Lajos színészt, rendezőt, színházigazgatót, mert azért az a 20 év, amíg direktor volt, hát igencsak meghatározza a pályáján, úgyhogy ő egy igazi színi direktor, még akkor is, ha ma már nincsen színháza. Most pedig, ha megengedik, folytatom a szezon megnyitását. Elkezdődött a lecsó szezon. Tegnap, jó magam is megnyitottam, soha ilyen korán. Meglepő és hihetetlen, a hozzám tartozó talált egy újpesti zöldségest, aki árban és minőségben is igazi lecsó paprikát és paradicsomot kínált május közepén. Az igazi lecsó. A klasszikus, akitől a címet és a téma esszenciális fontosságát loptam, Simonfi András, az igazi lecsó című novellája, újírás 1972. április. Jó magam, a lecsót abszolút puritán módon szeretem. Paprikából, paradicsomból, hagymából, fokhagymából, piros paprikából és friss bazsalikomból áll. Semmi hús, kolbász, szalonna, semmi töltelék, krumpli, rizs, nokedli, tojás. A lecsó ezek nélkül is figyelmet és szakértelmet kíván, megfelelő mennyiségű, minőségű alapanyagot, és még akkor sem tudhatja az ember, hogy milyen lesz a lecsója. Mert minden paprika és paradicsom más és más. Régebben csak is libazsírral készítettem, természetesen házival. Ez minden ellenkező híreszteléssel szemben egészséges, még egy szigorúnak tekintető diétába is belefér. Nem rossz, és még egészségesebb az olíva, persze a főzéshez való. Kevéssé ismert előnye, hogy így hidegen is ehető a lecsó. Én esküszöm a kétharmad paprika, egyharmad paradicsom arányra, és nagyon vigyázok, hogy ne vizezzem el a fejedelmi étket. Az egy téveszme, hogy a már nem egészen friss hozzávalók szikkadtak annyira, hogy a megfelelő állaghoz jussunk. Nem bonyolítom túl a dolgot, a paprikának csak a csumáját vágom ki, az ereit nem, a paradicsomnak csak a héját távolítom el, a magjait már faxni lenne. A pöndörödött paradicsomhéj egyébként nem csak csúnya, hanem nehezen emészhető is. A pirított hagymára teszem a paradicsomot, hogy visszahűljön, és ne keserítse meg a piros paprikát. Aztán jön a fokhagyma, amit szívesen rotyogtatok a paradicsomos masszában, mielőtt rádobnám a karikára vágott paprikát. Meg lehet egy kicsit bolondítani az egészet némi bogyiszlóival, hogy erős legyen, kevés piros színű zöld paprikával, hogy édes legyen, de ezek már nagyon személyes döntések a kompozíció megalkotásában. Nem állom meg, hogy egy falat kitérőben szót ejtsek a mediterrán rokonról, a ratatújról, azaz a zöldséges lecsóról, amelyet nálam dominál a hagymás, fokhagymás, paradicsomos alap. Erre a paprikán kívül jöhet minden kéznél levő zöldség, úgy, mint sárgarépa, padlizsán, cukkini is. Piros paprikát kedvem szerint vagy adok hozzá, vagy nem. Finálé, a nagy lecsó paradoxon. Az illata mindig jobb, mint az íze. Ezen nem változtat az sem, hogy milyen típusú lecsót állítunk elő, sem az, hogy magunk főzzük el, vagy készhez ülünk. Lehet a legjobb étvágyunk, tunkolhatjuk friss fehér kenyérrel, az utolsó csepp szaftot is a lábasból, hátradőlhetünk elégedetten böfögve, akkor is be kell vallanunk, hogy a lépcsőházban érzett illattól jobban megszédülünk, mint az első vagy az utolsó falattól. Líraian. Főzőtudományomnak nem csak talpköve, hanem egyetlen méltán és maradandóan sikeres ága a lecsó. Életem legjobb lecsóját azonban nem, hogy nem én készítettem, hanem még csak nem is ettem. Csak szagoltam. Nem egyszer, de nem sűrűn. Ezt a fenomenális élményt az ember külvárosokban, lakótelepeken, szegényebb környéken éli meg, azokon a koratavaszi napokon, amikor már nyitva lehet tartani legalább a konyhaablakot. Amikor a paprika és a paradicsom ára beláthatatlan magasságban van. Amikor az ember úgy gondolja, hogy ezekből az ízetlen primőrökből semmi ehető ki nem jöhet, csak a hóvégi kölcsönkérés. Akkor valahol Újpesten vagy Kőbányán, esetleg Szolnokon vagy Jászkarajenőn akad egy háziasszony, aki egyszer élünk alapon, ebből úgyse lesz Mercedes felkiáltással, egy heti koszpénzt lecsóra költ, majd előállít egy illatfenomént, amely számomra életem végéig a beteljesületlen, sublimált lecsó.
hollow heart and golden silky hair. Love was all she ever gave. Never said no wrong. Sarah Jane, I miss you so. Now that you've up and gone.
Folytatjuk a műsorunkat, és folytatom a szezonnyitót, illetve a megnyitót, illetve a nem létező megnyitót. A helyzet ugyanis az, hogy a Moszkva Kálmán tér működik. Nem volt hivatalos átadása, a rendeltetésének, se a közönségnek, se a méltóságoknak nem adták át, és méltóságok sem adták át. Tehát hivatalosan ez a tér még épül. Valójában azonban működik és használatba vették. Ezért aztán azt gondoltam, hogy én megkérek egy különleges és egészen professzionális moszkvatéri lakost, aki az építkezést végigkísérte figyelemmel, mert hogy ott él, ott lakik, ott mozog, hogy lenne szíves egy ilyen gyors első benyomás kritikát mondani arról, hogy mi minden tapasztalt, hogy tetszik. Most már aztán mindenféle időjárási zónában ki lehetett próbálni, volt napsütéses moszkvatér, most van esős moszkvatér, csúszik, nem csúszik, jól esik, ülnek, üldögélnek, mit csinálnak ott az emberek. Úgyhogy ezért aztán én telefonon hívom Parakovács Imre kollégámat. Halló, halló? Még csak csöng, várjuk, reméljük, hogy ott van. Még egy kis türelem. Harmadik csöngetés. Úgy számolok vissza, mint Madár Tomi. Rosszat sejtek. Öt. Négy. Kis türelem. Tudom, hogy öt másodperc csönd is sok a rádióban, azért dumálom át. Nem adom föl a reményt. Nem. Legfeljebb még annyit tettek, hogy ellenőrzöm, hogy jó számot hívtunk-e.
Tessék, Parakovács Imre telefonja.
Jó napot kívánok, Faragó Judit vagyok, és Parakovács Imrét keresem. A Rádió Bécsből beszélek.
Jó, mindjárt szólok neki.
Köszönöm szépen. Igyekeztem húzni az időt.
Halló, hogy... igen, itt vagyok.
Jó reggelt, köszönöm szépen, már aggódtam, hogy elveszett.
Nem, nem, meg vagyok.
Netán volt egy kis kutyasétáltatás már a téren?
Meg volt a kutyasétáltatás, igen.
Arról szeretném kérdezni a rendkívül autentikus véleményét, hogy hogy tetszik, hogy ízlik a Moszkva-Kálmán tér.
Igen, itt vagyok, bocsánat.
Egy kicsit hangosabban, én speciál rosszul hallom, remélem, hogy a hallgató nem.
Én körülbelül ezt tudom nyújtani hangban.
Ez tökéletes, most jó, köszönöm szépen.
De akkor jó, csak akkor a másik fülem rátettem, ez segített.
Hát segít, ami segít. Szóval milyen a tér maga szerint?
Hát vegyesek az érzelmeim. Tehát én ilyen napi használója vagyok ennek a térnek, és nekem elég fontos a funkcionalitás, viszont tökéletesen elhanyagolható számomra az a az aspektus, hogy lehet-e rajta üldögélni, vagy sétálgatni. Úgyhogy az én szempontomból tökéletes lett a tér kialakítása. Nem egy ilyen marasztaló terület. Tehát itt tényleg arról van szó, hogy át kell zavarni rajta az embereket mi hamarabb a másik közlekedési eszközhöz. És ennek szerintem tökéletesen megfelel.
Néhány kolléga, sőt, mi több szakember építész is szóvá tette, hogy nagyon szürke.
Igen. Annyira szürke, hogy ennél szürkébb gyakorlatilag nem is lehet, de én szurkolok a növényeknek. Tehát ne felejtsük el, hogy itt most ebben a induló helyzetben eléggé kis kicsi kis fák és kicsi kis ilyen bokrok vannak.
És lesznek
de
ők még nagyobbak.
Nőni. Tehát én azt gondolom, hogy ezek mindenképpen meg fognak nőni, és abban a pillanatban, hogy ezek kilombosodnak, illetve a bokrok meg elérik a végső magasságukat, akkor ez a benyomás változni fog. Kétségtelen, a térkő az olyan, mintha már eleve le lenne pusztulva, mármint a színe olyan, és hát egészen biztos vagyok benne, hogy ezek a letérkőzett nagy területek a tűző nap, és majd a erre kerülő hűtő vízsugár miatt majd elkezdenek repedezni, de hát ezt majd csak később a nyáron.
Várjuk ki, hát legyünk jó hiszeműek, igen. Ne hallgassunk évtizedes tapasztalatunkra, hogy ez fog bekövetkezni. Mi a helyzet a vízzel, a szökőkutakkal?
A micsodákkal?
A szökőkutakkal, vízfelület, mert hogy két szökőkút is van a téren.
Ó, igen. Hát nekem régi kedvencem a sellős szökőkút, ami áthelyezésre került. Én szerintem így visszataszító, tehát nagyon csúnya volt, és nagyon csúnya is maradt, viszont el lett dugva ott hátul a sarokban. Én rajongok a vízfelületekért, tehát ezt hozzá kell tennem. Én bármilyen tavat, vagy ilyen egyebet is el tudtam volna képzelni, bár kétségtelenül tisztában vagyok a magyar lakosság tér és szökőkút használati szokásaival, de hogy nagyon, tehát úgy örülök, tehát legyenek szökőkutak, egy városban minél több szökőkút legyen, azért szerettem mindig Szegedet, mert ott volt egy csomó. Nem tudom, tehát ez a koncepció, azt gondolom, hogy mivel hogy alárendelte az összes térformát, az összes bútort, az összes ilyen dolgot annak az egy célnak, hogy pörgesse az embereket, emiatt ezek a szökőkutak picit talán lassítanak, de ennek ellenére ezek csak úgy mellesleg vannak ott, úgy érzem.
Nagyon formatervezettek, ahogy slangben mondani szokták, nem túl szakszerűen dizájnosak a térnek a butorai, a padok meg az egyebek, és volt, aki kifogásolta, hogy hát idegesítő csúnya nem jó, hogy minden olyan hegyes szögű. Én szeretném a hegyes szöget megvédeni. Magának mi a véleménye erről a semmi nem egyenes, illetve minden egyenes, csak tényleg szögben végződő, nem legömbölyített, nem simuló formáról?
Nos, én önnel ellentétben nem vagyok egy hegyes szög rajongó, én kifejezetten gömb rajongó vagyok. Tehát nekem minden, ami a gömbhöz közelít, az a szívemhez is közel áll. Itt megint csak azt kell figyelembe venni, hogy mi volt ezekkel a cél, tehát az volt a cél, hogy az emberek ne foglalják el ezt így, ne üldögéljenek ott, ne legyen neki kényelmes. Az egészben legyen valami apró fenyegető él, hogy ne lehessen ledőlni ezekre a helyekre, ne lehessen hogy is mondjam, életvitelszerűen használni ezeket a helyeket, ami több szempontból vicces, mert egyrészt a Moszkva tér egész terebély és hajléktalan populációjának nem az a lényeges, hogy ugye kényelmes legyen, hanem az, hogy legyen. Már az átépítés alatt, de most is a gyakorlati vagy kvázi átadás után is, ugye ez a hajléktalan populáció itt van, ugye főleg a Margit körút által határolt részén a Moszkva térnek, illetve a csatolt utcákban, a Békán utca, a Retek utcában vannak, meg élnek, meg szórakoznak, meg alszanak, meg itt vannak. Itt ezen szerintem a formák nem segítenek ezen a dolgon. Ez pont olyan, hogy a park akkor nem lesz szemetes, ott van egy parkőr, és azt mondja az embernek, hogy ne szemetelj. Tehát ha nincs egy állandó jelenlét, egy állandó figyelem, akkor ez nagyon hamar belesüllyed ebbe a szeméttengerbe, mint a régi Moszkva tér. Márpedig itt mindig az a gond, hogy azt gondolják, hogy a térfigyelő kamera az megakadályozza a bűncselekményeket. Nem, a térfigyelő kamera az majd segít felderíteni esetleg a bűncselekmények elkövetőjét, de önmagában nem működik. Tehát azt gondolom, hogy ilyen parkőrök, vagy nem tudom mik nélkül, ez az egész dolog nem fogja elrettenteni azokat az embereket, akik hát általán borzasztóan sajnált élethelyzetbe kerültek, de ezek ilyen álmegoldások velük szemben, hogy akkor most hegyes a pad, és akkor majd kényelmetlen lesz egy óra múlva. Nem baj, kényelmetlen lesz, ott fog maradni.
És visszajönnek a nénik a szatyrokkal, visszajön az emberpiac, visszajönnek a virágárusok, mindenki vissza fog jönni?
Hát én biztos vagyok benne, hogy önmaguktól persze, hogy visszajönnek. Hát,
hova mennének?
Nyilván, hát egy jó hely, tehát borzasztó hely, gazdagok, szegények, mindenkit megfordul, török az egész történet. Természetesen ők visszajönnek, csak megint az a gond, hogy ugye nem az a megoldás, hogy kitiltjuk őket, vagy ezentúl mindenkit megbírságolunk, mint a körmendi menekülteket 50 ezer forintra, ha helytelenül lépnek át az úttesten, hanem hát itt valami kicsit, tehát hogy is mondani, egy kicsit magasabbról kéne nézni ezt a várost, mint ahonnan a jelenlegi vezetés teszi, és valahogy összefüggéseiben kéne vizsgálni, hogy mi történik akkor, hogyha felújítjuk egyébként, hát hogy is mondjam, átfestjük a Moszkva teret, mert azért itt elsősorban az történt, hogy hát forgalomszervezési, meg egyéb olyan szempontokból, amik iszonyatos fontosak lennének Buda számára, nem volt nagy változás, tehát nem sikerült megoldani azt, hogy a szintben ne keresztezzék egymást a buszok, villamosok, autók, stb. Tehát lett volna egy sokkal jobb megoldás erre, amit azt a kezdeti tervek tartalmaztak is. Tehát itt azért az történt, hogy ráncfelvarrás, csinosítás, szürkítés, de hogy ez nem fog semmit változtatni azon, hogy visszajön minden ez a balkáni, egyébként nagyon szórakoztató, hisz én szeretem a Balkánt, ilyen balkáni zsibvásár jelleg, emberpiacsal, hajléktalanokkal, virágárus nénikkel, térítőkkel, ami egyébként egy térnek funkciója is lehet, tehát hol térítsen az ember, hát mégse téríthet a Retek utcában, ott kevesen vannak, de hogy ezért tűnik egy kicsit elbutultnak ez a fajta dizájn elemekkel való védekezés.
Én nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy itt szabadtéri mozgó lépcső lesz. Először nem is hittem a szememnek, amikor erről olvastam. Csak hát úgy szóval félek tőle, hogy nem fogja bírni az időjárás viszontagságait.
Na, de ez megint ez a magyar part pesszimizmus. Tehát kitettünk egy mozgó lépcsőt az időjárás viszontagságainak, és azt gondoljuk, hogy nem bírja, mert esetleg nem voltak elég körültekintőek a tervezők.
Hogy miért gondolom én ezt, nem is tudom. Igen.
Én nagyon megengedő vagyok, én azt mondom, hogy biztos minden végig gondoltak, és biztos csodálatosan fog működni. Ha nem, akkor ez majd kiderül hamarosan. Önmagában az ötlet jó, tehát én azt gondolom, hogy a szintkülönbségek legyőzése az azért elég fontos azok számára is, akik már nehezebben másszák a lépcsőket. Biztos vagyok benne, hogy van lift is ugye a mozgássérültek számára.
Igen.
Nem tudom, ezek gyakorlat közben fognak kiderülni. Nem vagyok hajlandó pesszimistán állni a dologhoz, mert az, ami volt, az borzasztó volt. Tehát, és mivel én itt lakom, ez nekem azért felüdülés, hogy legalább átmenetileg egy áttekinthetők, vagy használható tér van a szomszédomban.
Igaza van, és a némi szemrehányást véltem a hangjában felfedezni, abban is igaza van, magamra veszem. igen borulátó vagyok. Én nagyon bízom benne, hogy itt legalább egy hivatalos átadás lesz. Van erről valami információ? Mert hogy hivatalos
én
még nem
volt? Én remélem, hogy több hivatalos átadás
annyi, lesz. Igen, hát az persze jó. Mennyi nemzeti színű szalag? Ezt hol fogják?
Tarlós van? István, Pataki Attila, én alig várom, hogy felvonuljanak itt a potentátok. Ugye ez azért jó ez a tér, mert ugye három kerület is van, tehát egyszer a második kerületi polgármester is átadhatja ezt, hát az első kerületi is.
És sőt, a 12.
maga Pokorni Zoltán is átadhatja ezt a 12. kerületből.
De
majd
jó.
Egy fővárosi átadásba reménykedem. Hát én azt gondolom,
hát ebben teljesen igaz, mert én nem is gondoltam végig. Tényleg, ez jó.
Ugye?
Igen. Már is optimistább lettem. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és jó használatot a térnek, és győzön a maga optimizmusa.
Megyek, indulok is most, és mégis oda-vissza átszaladok.
Vigyázom, mert azt mondja a Szili, azt írja a Szili László, hogy csúszik. Vizesen csúszik.
A Szili László, ő mindenen csúszik, tehát ez, picit ezzel várjunk. Én ismerem a Szili Lászlót. A Szili László maga csúszós, tehát neki mindegy a talaj.
Hát azért csak óvatosan. Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Kész csókom, minden jó. Day after day, time pass away, and I just can't get you off my mind. Nobody knows, I hide it inside. I keep on searching, but I can't find the courage to show, to let you know I've never felt so much love. Para Kovács Imrét hallották a Moszkva térről. You
csak néha kaphatok egy csókot. Nem szeretsz te engem, hiába is mondom. Ne bánj így velem, csókolj meg. Hadd gyere, hisz úgy várlak. Gyere, 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 mesélj. Dönzsel végre kedves, érdemes-e várnom? Ha dobják ide, kérlek, úgyhogy ne így fájjon. Ne bánj így velem, csókolj meg, vagy gyere! Nem látod, hogy szenvedek, milyen kár, hogy nem vagy már a régi. Nem is tudsz már a szememben nézni, pedig tartunk ez a húzavona. Még a végén leszek az oka. Milyen kár, hogy nem vagy már a régi. Nem is tudsz már a szememben nézni. Meddig tart még ez a fúzavona? Még a végén élszek az oka. Mondd, 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 nekem. Miért, 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 miért játszol velem? Dönzsel végre kedves, érdemes-e várnom? Ha dobják ide, kérlek, úgyhogy ne így fájjon. Ne bánj így velem, csókolj meg, hagyd gyere! Hát nem látod, hogy szenvedek. Hát nem látod, hogy szenvedek.
Folytatom a szezonnyitást, ezúttal egy olyan rendhagyó esettel, amikor valami nem nyílt meg, de már ez sem hír. Rácz. Mint mondtam, elfogult vagyok, lukácsista. Ismerek még pár fürdőt, de a hazai 320-nak a töredékét sem. Viszont tudok egyet, ami létezik is, meg nem is. Közönség még nem látta, a vendég nem használta, pedig készen van. Gyönyörű. Milliárdokba került, átépítés, felújítás, hozzáépítés, szinte tökéletes. A szakma, építészek, műemlékesek el vannak ragadtatva. A Rácz-fürdő a Tabán aljában idestova 4 éve elkészült, a sajtónak be is mutatták, csodafotókon és filmeken látható. Íbül tervezte pompás épület, tökéletes harmóniában eredeti török fürdőcsarnokokkal. Kupolák, márvány, török kényelem, 19. századi fürdőluxus, rezekkel, zuhanyrózsástúl, lámpástúl, vagy éppen pár évszázaddal korábbi lámpanélküliséggel egy majdani vendég kézbe kapja a világítóeszközt. Hozzáalkotva egy 5-6 csillagos szálloda napjaink minden kényelmével bejártam. Gyönyörű kovácsolt vas korlátos lépcsőházak, fekete épített ágyas szeparéit láttam, izgalmas belső terecskéit, a kupolákat és a lifteket, a bárokat és a napozót, az elnöki lakosztályt a panorámás Philip Stark márványfürdőszobával, egzotikus fából készült butoraival. Voltam a tetőn is, avagy 20 méter hosszú, de legfeljebb 2 méter széles, abszurd úszómedencénél. Napokon belül válaszolták a kérdésemre, hogy mikor nyitnak. Keressük a recepció helyét, dolgozunk az útvonalon, hogy a szálloda vendégei be tudjanak jutni a fürdőbe, de mások csak egy fizetős kapun. Szóval egy kis logisztika és kész. Olyan lélegzetelállító volt a látvány, hogy el is hittem. Hajlandó voltam törölni a nagyon hosszú előtörténetet, és a nem éppen elkapkodott építkezést is. Volt mit törölni. Botrány-botrány hátán, tisztázatlan tulajdonosi viszonyok, jogviták, perek, nem fizetett hitelek. Az azért ott jártamkor is látszott, hogy nem egy belső építész, és nem egy kivitelező dolgozott. Bútorok, kárpitok, dekoráció éppen csere alatt. Viszont 2010 májusában hihető volt, hogy tényleg napokon belül nyitnak. De nem tették. Érdeklődésemre elmondták, hogy üzemeltetőt keresnek. Baj van az árkalkulációval. Nem tudnak olyan belépődíjat kérni, amit jelentős számú vendég meg tud fizetni. A szállodából nem lehet fenntartani egy luxus fürdőt. Azt is rebesgették, hogy baj van a hotellel is. A domboldalba simuló viszonylag alacsony épület egy forgalmas főútra tájolt, pompás panorámája a budai várra nem ellensúlyozza azt a tényt, hogy különleges vendégek számára nem védhető az épület. Pár hete vehettük hírül, hogy most már aztán tényleg megoldódott a Rácz problémája. Eladták az adósságot, a főváros a Budapest Gyógyfürdő ZRT kezelésébe adta az intézményt. Az nem világos, hogy a szállodát is, és már mindjárt. A helyzet feltehetőleg az, hogy most az eltelt majdnem 4 évet kell befejezni, építésben is, mert állítólag voltak hiányosságok, például a klímarendszerről ellenőrizetlen hírek szálltak. És gondolom, a 4 éves állás üresség roncsolását is helyre kell hozni, mert egy üres ház azonnal elkezd meghalni. Az árakról nincs hírem, 4 éve 10 000 forintos belépőt emlegettek, ami manapság ugyepár anakronisztikus. Mindez csak egyetlen történet egyetlen fővárosi luxusfürdőről, amely kivételes helyen, kivételes műgonddal és egyáltalán nem kivételes bonyodalmakkal készült talán el. Nem is tudom, hogy bele van-e számítva abba a 320-ba. És semmi állatorvos, semmi ló. A dátum, amikor ez a jegyzet született, 2014. március 14-e. Kiegészítés. A Rácz azóta sem nyílt meg. A róla szóló hírek közül egyet emelnék ki. Milliárdos, esetleg több milliárdos költséget jelentene az épület együttes felújítása és rendbehozatala ahhoz, hogy vendégeket fogadhasson.